Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa november 27-én csütörtökön indult első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet. A Szentatyát hivatalos tiszteletadással fogadták a főváros repülőterén, miután Törökország apostoli nunciusa és a külügyminisztérium protokoll főigazgatója üdvözölte Leó pápát. Ankarába érkezése után a Szentatya első útja a Kemal Atatürk mauzóleumhoz vezetett. A mauzóleum nagy jelentőséggel bír a nép számára, mivel a modern Törökország alapítója, Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. A mauzóleumnál hivatalos delegáció fogadta 14. Leó pápát, többek között a kormányzó helyettes és a mauzóleum parancsnoka. A pápa koszorút helyezett el Kemal pasa sírjánál, a mauzóleum vendégkönyvébe pedig a következő üzenetet írta. Hálát adok Istennek, hogy meglátogathattam Törökországot, és a béke és a jólét bőségét kívánom az országnak és népének. Délután 14. Leó az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan államfővel, majd beszédet mondott a török hatóságok, a civil társadalom képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt. A pápa pénteken Törökország legnagyobb városában, Isztambulban tartózkodik. Kulcsfontosságúnak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Unió támogassa az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai béketörekvéseket. Gulyás Gergely Budapesten a kormányinfón kifejtette. A magyar kormány szerint az Európai Unió téves politikát folytat, amelyet az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése a béke elérését célzó politika sem változtatott meg. Hozzátette, Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek a cselekedetei a háború meghosszabbítása irányába hatnak. Hangsúlyozta, Európának az az érdeke, hogy a háború lezáruljon, és hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újra, és az is érdeke, hogy az amerikaiakkal a NATO szövetségeseként egy olyan erős katonai szövetséget tartson fenn, amely a lehető legnagyobb elérhető biztonságot garantálja ma a világban. Az idősügyi tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket. Az országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi, jelezte. Hozzátette, az idősügyi tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé. Ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6%. Ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét, emelte ki. A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása iránt. Amint a fővárosi közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép és biztosítja a város működőképességét, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, szerdai ülésén a kormány megvitatta a Budapesten kialakult helyzetet. Sajnáljuk, hogy 6 év baloldali liberális városvezetés olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél, értékelt. Hozzátette, a kormány segíteni szeretne Budapestnek és tisztán szeretne látni. Azt várják, hogy a fővárosi közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget. A kormány belép és biztosítja a város működő képességét ebben az esetben, jelezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében észak felől tovább csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a délkeleti déli tájak fölött több maradhat a felhő. Az éjféli óráktól azonban délkelet felől ismét elkezd terjeszkedni a felhőtakaró, különösen hajnaltól a déli-délkeleti határszélen már gyenge eső sem kizárt. A szélcsendes tájakon párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az északi szelet este még a Dunántúlon is, majd éjszaka már csupán a Tiszántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A minimum hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között változik, de a szélárnyékos derült északi völgyekben néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa megkezdte első apostoli útját, megérkezett Ankarába. A Szentatya beszéde a török hatóságukhoz. Tartsuk tiszteletben Isten minden gyermekének szabadságát. Új öltözet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése advent első vasárnapjára. November 25-én csütörtökön reggel 7 óra 58-kor emelkedett a levegőbe az Itál Airways repülőgép fedélzetén a pápával, kíséretével és újságírókkal. Terv szerint a repülőgép 2 óra 50 perc alatt tette meg az 1930 kilométeres utat, majd helyi idő szerint 12:30-kor landult a török főváros Ankara repülőterén. A Szentatya utazása első programjaként meglátogatta a Kemal Atatürk mauzólamot, majd az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnökkel. A négy szem közti találkozó után az elnöki palota dísztermében találkozott Leó pápa a törökországi hatóságok képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival, akikhez fordulva délután 4 órakor mondta el első beszédét. Szívből köszönöm a szíves fogadtatást. Örömmel kezdem pápaságom apostoli útját az önök országában.
I am pleased to begin the apostolic journeys of my pontificate with a visit to your country.
Mivel ez a föld elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység eredetével, és ma Ábrahám gyermekeit és az egész emberiséget egy olyan testvériségre hívja, amely elismeri és értékeli a különbözőségeket. Kezdte beszédét a Szentatya. Országotok természeti szépsége arra buzdít minket, hogy védjük Isten teremtését. Sőt, lakóhelyeit kulturális, művészeti és lelki gazdagsága arra emlékeztet minket, hogy a nagy civilizációk, amelyekben a fejlődés és a bölcsesség egyesül, a generációk, a hagyományok és a különböző eszmék találkozásában formálódnak. Igaz, hogy mögöttünk évszázados konfliktusok állnak, és a világot körülöttünk továbbra is bizonytalanná teszik az igazságosságot és a békét sárba tipró döntések. A ránk váró kihívásokkal szemben azonban egy nagy múltú nép létezése ajándékot és felelősségét is jelent, folytatta a pápa. A Dardanellák szoros felett átívelő hídképe, amelyet utam jelképéül választottam,
chosen is the logo for my journey.
Hatékonyan fejezi ki országotok különleges szerepét, mert az fontos helyet foglal el a földközi tenger és az egész világ jelenében és jövőjében, mindenekelőtt azáltal, hogy megbecsüli saját benső sokszínűségét. Valójában mielőtt összekötni Ázsiát és Európát, keletét és nyugatot, ez a híd saját magához kapcsolja Törökországot, alkotó elemeit. Adja, és így belülről mondhatni, érzékeny fogékonyság kereszteződéseihez vezet, amelyeknek a homogenizálása valójában azok elszegényítését jelenteni. Egy társadalom valójában akkor él, ha plurális, amelyet a benne élő különböző lelkületek között emelt hidak tesznek civil társadalommá. Ma az emberi közössége egyre inkább polarizálódnak, és szélsőséges álláspontok tépdesik szét, amitől aztán széttöredeznek. Leó pápa arról biztosította a hatóságok képviselőit, hogy a török identitáshoz pozitívan járulnak hozzá a keresztények,
that Christians desire to contribute positively to the unity of your country.
Akik török identitásonak érzik magukat. Ezt az identitást Szent 23. János, akire mint török pápára emlékeznek itt, oly nagyra értékelte a népükhöz fűződő mély barátsága miatt. Ő, aki 1935 és 1945 között az isztambuli latin vikáriátus adminisztrátora és Törökország és Görögország apostoli delegátusa volt, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a katolikusok ne idegedjenek el az új köztársaság építésétől. Ahogy azokban az években írta, mi, isztambuli latin és más rítusú katolikusok, örmény, görög, kált, szír, stb., felekezetek, egy keresztény kisebbség vagyunk itt, egy hatalmas világ peremén élünk, amellyel csak külső kapcsolataink vannak. Mi szívesen megkülönböztetjük magunkat azoktól, akik nem vallják a mi hitünket, folytatta Leó pápa. Így az ortodox testvéreinktől, protestánsoktól, zsidóktól, muszlimoktól, más vallások hívőitől vagy nem hívőitől. Logikusnak tűnik, hogy mindenki magával, családjával vagy nemzeti hagyományával törődjön, és a saját fajtájának szűk körére korlátozódjon. Kedves testvéreim és gyermekeim, azt kell mondanom nektek, hogy mindez az evangélium és a katolikus alapelv fényében egy hamis logika, volt az idézet 23. János pápa egykori isztambuli beszédéből. Azóta kétségtelenül nagy előrelépések történtek az egyházban és a társadalmatokban, folytatta Leó pápa. De ezek a szavak még mindig világosságot sugároznak, és továbbra is egy igazabb, evangéliumi logikára ösztönöznek, amelyet Ferenc pápa a találkozás kultúrájaként határozott meg. A földközi tenger szívéből Leó pápa tiszteletre méltó elődje a közönyi globalizációjával szemben egykor azzal a felhívással állt elő, hogy érezzük át mások fájdalmát, hallgassuk meg a szegények és a föld kiáltását, ezáltal együttérző cselekvésre ösztönözve, hogy legyünk az egyetlen Isten tükörképe, aki kíméletes és irgalmas, szeríd a haragban és gazdag az irgalomban, ahogy a Zsoltár mondja. A nagy híd képe ebben a tekintetben is hasznos.
The image of your great bridge is also helpful in this sense.
Isten, amikor kinyilatkoztatta magát, hidat épített az ég és a föld között. Azért tette ezt, hogy szívünk megváltozzon és hasonlóvá legyen az övéhez. Ez a híd egy nagy méretű függő híd, amely szinte dacol a fizika törvényeivel. És ilyen a szeretet, amelynek bensőséges és magánjellegű dimenziója mellett látható és nyilvános alkota is van. Az igazságosság és az irgalom megkérdőjelezi az erő törvényét, és követelni meri, hogy az együttérzés és a szolidaritás legyen a fejlődés kritériuma. Ezért egy olyan társadalomban, mint törökországi, ahol a vallás látható szerepet játszik, elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartsuk Isten minden gyermekének méltóságát és szabadságát, férfiaknak és nőknek, honfitársaknak és külföldieknek, szegényeknek és gazdagoknak. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ennek személyes, társadalmi és politikai következményei vannak, szögezte le a Szentatya. Azok, akiknek szíve hajlik Isten akaratára, mindig a közjót és mindenki iránti tiszteletet fogják előmozdítani. Ma ez egy nagy kihívás, amelynek át kell alakítani a helyi politikát és a nemzetközi kapcsolatokat. Különösen azzal a technológiai fejlődéssel szemben, amely egyébként inkább fokozhatja az igazságtalanságokat, mint sem hozzájárulna azok feloldásához. Még a mesterséges intelligencia is reprodukálja a preferenciáinkat, szólt Leó pápa, és felgyorsítja azokat a folyamatokat, amelyeket közelebbről megvizsgálva nem gépek, hanem az emberiség indít el. Dolgozzunk tehát együtt a fejlődés irányának megváltoztatásán és az emberi család egységében már okozott károk helyreállításán, ajánlotta Leó pápa. Aztán visszatért az emberi család kifejezésre.
I just mentioned the human family.
Ez egy hasonlat, mondta, amely arra hív minket, hogy kapcsolatot, ismét egy hidat teremtsünk mindenki sorsa és az egyes egyének tapasztalata között. Mindannyiunk számára a család volt a társadalmi élet első magja, amelyben megtanultuk, hogy a másik nélkül nincs én. A török kultúrában a család továbbra is nagy jelentőséggel bír, jobban, mint más országokban, és nincs hiány a család központi szerepét alátámasztó kezdeményezésekből. Benne fejlőd neki ugyanis a polgári együttéléshez szükséges alapvető magatartások és a közjó iránti első alapvető érzékenység. Természetesen minden család bezárkózhat önmagába, ellenségeskedés szíthat, vagy éppen megakadályozhatja egyes tagjait abban, hogy kifejezzék magukat odáig menően, hogy akadályozza tehetségük kibontakozását. Azonban nem az individualista kultúrából, sem a házasság és a termékenység megvetéséből nyerhetnek az emberek nagyobb lehetőségeket az életre és a boldogságra. A fogyasztói gazdaság ilyen megtévesztésére, amelyben a magány üzletté válik, olyan kultúrával kell válaszolnunk, amely értékeli a szeretetet és a kapcsolatokat. Csak együtt válunk igazán önmagunká. Csak a szeretet által mélyül el belső énünk, és erősödik meg identitásunk.
Only through love does our inner life become profound and our identity strong.
Aki megveti az alapvető kötelékeket, és nem tanulja meg elfogadni még a korlátokat és a törékenységeket is, az könnyebben válik intoleránssá és képtelen kapcsolatba lépni egy összetett világgal. Valójában a házastársi szeretet értéke és a nők hozzájárulása egészen sajátos módon jelenik meg a családi életben. A nők szolgálják mindinkább az országot és annak pozitív befolyását a nemzetközi szintéren, különösen a tanulmányaik és a szakmai, kulturális és a politikai életben való aktív részvételük révén. Ezért rendkívül dicséretesek az ebbe az irányba tartó fontos elképzelések, amelyek a családot és a nők hozzájárulását támogatják a társadalmi élet teljes virágzásához. Végül a pápa Erdogan elnökhöz fordulva kérte:
Mr. President, may Turkey be a source of stability and rapprochement between peoples.
Legyen Törökország a stabilitás és a népek közötti közeledés formálója az igazságos és tartós béke szolgálatában. Négy pápa. 6. Pál 1967-ben, 2. János Pál 1979-ben, 16. Benedek 2006-ban és Ferenc pápa 2011-ben tett törökországi látogatása azt bizonyítja, hogy a Szentszék nem csak jó kapcsolatokat ápol a török köztársasággal, hanem együtt kíván működni egy jobb világ építésében ennek az országnak a közreműködésével, amely hidat képez Kelet és Nyugat, Ázsia és Európa között, valamint kultúrák és vallások útkereszteződéseként szolgál. Az utazásnak az alkalma a Néciai Zsinat 1700. évfordulóján a találkozásról és a párbeszédről szól, miként az első 8 ökumenikus zsinat, amelyet egykor a mai Törökország területén tartottak. Ma minden eddiginél nagyobb szükségünk van olyan személyekre, akik előmozdítják a párbeszédet és eltökélt akarattal, türelmes kitartással gyakorolják azt. A nagy nemzetközi szervezetek építésének korszaka után, a két világháború tragédiáit követően intenzív globális konfliktusok időszakát éljük, amelyben a gazdasági és katonai hatalmi stratégiák érvényesülnek, táplálva azt, amit Ferenc pápa a darabokban vívott harmadik világháborúnak nevezett. Nem engedhetünk ennek a trendnek. Az emberiség jövője múlik rajta. Az ilyen romboló dinamika által elnyert energiák és erőforrások eltérülnek azoktól a valódi kihívásoktól, amelyekkel az emberi családnak ma együtt kellene szembenéznie, ezek pedig a béke, az éhség és a szegénység elleni küzdelem, az egészségügy és az oktatás, valamint a teremtésvédelem. A Szentszék a maga egyedüli, vagyis lelki és erkölcsi erejével,
the Holy See, with only its spiritual and moral strength,
együtt akar működni az összes olyan nemzettel, amely törődik minden férfi és nő átfogó fejlődésével. Járjunk át együtt igazságban és barátságban, alázatosan bízva Isten segítségében, zárta Leó pápa a török hatóságokhoz intézett beszédét. Új öltözet címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent első vasárnapjára.
Új öltözet. Az éberség nem más, mint meglátni a valóságot. Nem azt, ami a fejemben van, és amit elképzelek, hanem azt, amit a lényem lát. Ez egy belső látás. Ahogy advent első vasárnapi evangéliumának leírása szerint, Noé idejében az emberek megszokták a hétköznapokat. Ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, úgy ma is könnyen elringat a mindennapi rutin. Könnyen elszenderedem és lelki alvásba merülök. Így nem veszem észre érkezését, jelenlétét, hiszen ő folyamatosan szembe jön az élet valóságában. S teszi ezt úgy, hogy elrejtőzik a külső szem elől, hogy befelé forduljak. Valahogy úgy van ez, mint a történetben, amikor egy tudós elment egy bölcs emberhez, hogy vitába szálljon vele. A bölcs ember két botot helyezett a földre T-alakban. Mit látsz itt? Kérdezte tőle. Egy T-betűt, válaszolta a tudós. Ettől féltem, folytatta a bölcs. A T-betű nem létezik, az csak egy fogalom a fejedben. Amit itt látsz, az két letört ág. A világ, amit az emberek többsége hajlamos meglátni, nem az egyetlen igazi valóság, az Isten jelenlét világa, hanem a fejben teremtett világ, amit valóságnak neveznek. Paradox módon tehát a valóság az, hogy Isten úgy rejtőzik el mindenhol, hogy mindenhol ott van. Úgy rejtőzik el, hogy meglássam. Bujócskának is nevezhetném, de ez félreérthető. Ha csak a fejemben gondolkodom, elmém rabjává válhatok, s elveszítem az igazi valóságot, elmegyek mellette. Ezért választja minden adventi szent időszak kezdetén az Anya Szent Egyház azokat a szentírási szövegeket, amelyek az éberség fontosságára irányítják a figyelmet. Az éberség megszületésében segít a virasztás, ami nem csupán a fizikai szemek nyitvatartása, hanem a befelé nézés gyakorlása. Hogy a mindennapi rutin ne takarja el az igazi valóságot, Isten jelenlétét a világban. Advent első vasárnapjának evangéliumi szövegrésze egyáltalán nem félelemkeltés, hanem ébresztés. Jézus nem azt akarja, hogy rettegésben éljek, hanem hogy ébren, készen, tudatosságban. Jézus nem megijeszt, hanem felráz. Virasszatok. A várakozás itt nem passzív várakozás, hanem aktív éberség, mint a ház gazdája, aki tudja, hogy jöhet a tolvaj. Vagy mint a szív, amely mindig nyitva áll az Úr látogatására, bármilyen formában is jöjjön. Mint amikor egy édesanyja viraszt beteg gyermeke mellett. Nem azért nem alszik, mert fél, hanem mert szereti őt, és ezért figyeli őt, kíséri gyógyulását. Így válok képessé készen lenni Krisztusra, aki nem csak ítélni jön, hanem látogatni is, tisztítani is, gyógyítani is. S ha meglátogat, mindig esélyem van arra, hogy felöltsem az ő ruháját. Ez egy tudatos öltözködés, hogy ne csak viselkedésemet változtassam meg, hanem a belső látás által belsőleg is átváltozzak, mintha egy új ruhát vennék magamra, ami nem kívülről szép, hanem belülről világít. Felölteni Krisztust ezt jelenti. Az ő szemével nézni magamat és másokat is. Az ő szívével szeretni magamat és másokat is. Az ő lelkével és lelkében élni. Ez döntés kérdése, és folyamatos megújítást kíván. Mindez azt jelenti tehát, hogy a keresztény ember nem az ünnepek embere, hanem a hétköznapoki. Ébernek lenni azt jelenti, hűségesen imádkozom, szeretetben vagyok a másikkal, lelkismeretesen végzem a munkám, még akkor is, ha senki nem látja. Nem csak ünnepek előtt szorgoskodom, hanem a hétköznapokban is. Ha ezt teszem, nem öli meg lelkemet a hétköznapi rutin, és az ünnep megszül engem Isten is a másik ember számára is, hogy én is emberé váljak, ahogy ő tette. Az éberség fenntartásával és a virasztás gyakorlásával férek át a szűk kapun. A szűk kapun azok férnek be, akik készen vannak. Nem tökéletesek, hanem éberek. Alázatosak, megtérők, Krisztusra figyelők. Készen vagyok? Látom Krisztust magamban és a másikban? Van valaki, akivel ma ki kellene békülnöm? Figyeljek szeretettel, belső szemmel, hogy kifelé is lássak.
Új öltözet címmel Sajgó Balázs atya emlékezését hallották advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2020. július 17-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Pirincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal folytatja a hűségről szóló beszélgetést.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. A népek között dicsőítelek, Uram, a pogányok közt énekelek neked, mivel irgalmad az égigér, és hűséged a felhőket veri. Jelenj meg fönségedben az égen, Istenem, az egész föld felett szárnyaljon dicsőséged. Igen, hogy megmeneküljenek, akiket szeretsz, jobbot küldjön segítséget. Hallgass meg minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön. Az elmúlt alkalommal már elkezdtük a hűség témakörét egy picit körüljárni a csapat másik felével. A mai alkalommal pedig hát ti vagytok itt soron, hogy megkérdezelek benneteket, hogy mi is a véleményetek, mi a gondolatotok a hűséggel kapcsolatban. Ugye azt tudjuk, hogy a Szentlélek életünkben már nagyon-nagyon korán megjelenik, hiszen keresztelésünkkor már ott van, megkapjuk az ő ajándékát, Isten gyermeke, és ugye az egyház tagjai leszünk, és ahogy növögetünk, nem csak testben növögetünk, hanem lélekben is, és a lélek az segíti az életünket, és egyre több ajándékával halmoz el bennünket. Természetesen a mi feladatunk az, hogy ha felismerjük magunkban az ő ajándékát, akkor ezt kamatoztatni is próbáljuk meg, ez a mi feladatunk, és hogyha kamatoztatjuk, akkor mint minden kis fának gyümölcse is érik, és az egyik ilyen gyümölcse a hűség. Hogyha visszagondoltok a történelemre, ha visszagondoltok az Ószövetségre, vagy úgy egyáltalán a Szentírás visszaidézitek, akkor esetleg jut-e eszetekbe olyan szentírási személy, akire ez nagyon jellemző, ez a fogalom, hogy hűséges volt. Mira?
Én úgy gondolom, lehet, hogy butaságot mondok, de ha már hűség, akkor Krisztus tanítványai hűségesek voltak Krisztushoz. Most kiválaszthatunk egyet, kettőt, hármat, négyet, de hűségesek voltak egy kivételével, ezt mindenki tudja, hogy ki. Nem hiába alapozta az egész egyházat, vagy adta oda az egész egyházat Péternek, de akár mondhatjuk Szent Tamást is, aki nem hitt, és utána már miután találkozott Krisztussal, és megérintette, és látta, hogy valóban feltámadt, akkor hű maradt végig hozzá, de ez csak kettő, de nagyon sok ilyen van. ez a műsoridő kevés lenne ahhoz, hogy elmondjuk az összeset, aki hűséges volt a Szentírásba.
Igazad van, és tulajdonképpen nem is ez volt a feladat, csak az, hogy aki most így hirtelen rögtön eszedbe jut, hiszen akkor, ha neked az, a tanítványok, ugye az apostolok jutottak eszedbe, akkor nyilván, hogy az ő életük ragadott meg. Igen, és engem is ugye meghat azért, hogy az apostolok tényleg amikor így kétkedtek, meg Péter is ugye megtagadta, meg az összes apostol elfutott, és ott hagyták Jézust. Gyakorlatilag csak János volt ott a kereszt alatt, és ő merészkedett oda. És utána pedig mindegyik meghal érte.
Mindegyik miatt halt meg, tulajdonképpen az ő, azért, mert őt képviselték,
hűségesek voltak
hozzá. Így.
Kati?
Hát itt a hűség, én úgy általánosabban gondolkodtam róla, most ha erre tértünk, akkor tulajdonképpen a hithez való hűséget nevezhetjük ennek, ugye, amit Isten vagy kinyilatkoztatott nekik, vagy valamilyen személyes kinyilatkoztatásba kapták meg, hűségesek maradtak ehhez a feladathoz, ha óckodtak is, mint ahogy Mózes említettet, ha óckodtak is eleinte, de aztán, hát bizony az a 40 év az nem kevés volt, amíg vezette a népet, és hű maradt a feladathoz. Az a gondolatom támad, hogyha nem is jutott be itt a földi Kánaánba, úgymond csak bepillantott és látta, de egy magasabb szintű fokon kapta meg a Kánaánt, tehát már egyből az üdvösség földjére, ha így lehet mondani, oda juthatott. Úgy általában a prófétáknak tett ígéreteit tart, tehát Isten maga is hűséges, ha már most nem emberekhez ragaszkodunk. Hűséges ahhoz, hogy amit ígér, azt megtartja, megsegíti, aki bízik benne, amikor jó sora van, akkor is mellette van, de hogyha bajok, problémák vannak, akkor is támogatja. Hát aki valójában nagyon hűséges volt, és most megint nem emberről beszélnék, a Jézus maga is hűséges volt. Tehát hűséges volt ahhoz a küldetéshez, amit kapott az atyától. Tehát hűséges volt az atyához, és ugyanakkor hű hozzánk is. Tehát az ő népéhez, akit rábízott az atya, hozzánk is hűséges, ez pedig nem egy könnyű feladat, mert mi emberek nem vagyunk igazán mindig jó szándékúak, vagy nem is volt a történelem során sem mindig jó szándékkal körülvéve az emberiség. Mégis akkor is vállalta azt a szenvedést, amit az emberek által kapott, mert ugye mind az Istenhez, mind a övéhez hűséges volt. Ugyanakkor a vértanú szentek is egész magas fokon gyakorolták ezt a hűséget, odáig, hogy életüket is feláldozták. Most külön nem nevesíteném, de általában ez igaz rájuk, és ez a mai korban is megtörténik, sajnos. Sajnos, hogy ugye vannak most is keresztény üldözések, és vannak olyan esetek, amikor ezek halállal is végződnek. Úgyhogy most nem név szerint említve, de erre gondoltam a hűség kapcsán.
De hogyha nem vagy hűséges a hitedhez, identitásilag borulsz meg, mert elveszted azt a biztonságot, és tulajdonképpen a kapaszkodódat veszted el, mert az első és legnagyobb hűségnek, mint ahogy Kati is említette, nekünk keresztény embereknek Istenhez kell, hiszen ezt is már korábban beszéltük, és csak ismételni tudom magamat, hogy ha Istenhez hűségesek vagyunk, akkor tulajdonképpen mindenünk megvan, mert hiszünk benne, és nekem például a hűség, a szeretet és az alázat az így teljesen egy vonalban van, mert hogyha nem vagyok alázatos, nincsen bennem kellő szeretet, akkor nem tudok hűséges lenni. És a hűség a mai világban olyan sok mindenre mondjuk, hogy hűséges vagyok.
Igen, pontosan így szerettem volna most, bocsánat. Mit jelent az, hogy hűség? Tehát akkor most is szedjük, egy csomó mindent mondtatok már rá, hogy mit is jelent, akkor szedjük össze, hogy mit jelent hűségesnek lenni.
Nekem a hűség az azt jelenti, hogy én akkor is hű vagyok ahhoz a szóhoz, akár a barátsághoz, akár a házassághoz, akár Istennel való kapcsolatomhoz, hogyha a másik féllel negatívumot is élek meg. Ha
tehát nem menekülsz
el. Nem menekülök el. Nyilván többször mondtam, hogy az én életemben voltak tragédiák, meghaltak testvéreim, szüleim. Mégis hűséges maradtam Istenhez, mert betökéltem, hogy az egyetlen mencsváram, hogy én mentálisan épp maradjak az, hogy egy láthatatlan örök kötelékem van Isten fele.
Nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem fúvó
Erika, ti szerinted mit jelent hűségesnek lenni?
Mire a utolsó szavaihoz kapcsolódva, illetve a gondolatmenetéhez, pontosan ezért nagy érték a hűség, hogy nem csak jóban, hanem úgymond rosszban, a nehézségekben is kitartunk, így, ahogy vagy a párunk mellett, vagy a családunk, ugye említettünk a hitünk mellett is, céljaink mellett, és ígéreteink mellett, tehát amit mondjuk megígérünk, mondjuk ugye ígéretet teszünk a szentségek felvétele során is, tartozhatunk ima csoportokhoz, ígérjük, hogy naponta esetleg elmondjuk a megadott imákat, hogyha ígérjük a szentgyónás során, hogy lehetőség szerint igyekszünk, törekszünk arra, hogy több vétket ne kövessünk el. Tehát az adott szónak a megtartása, és a jóban, rosszban történő kitartás, és valóban úgy van, hogy nem csak a szépeket kell mondani egymásról, hanem nehéz, mert tényleg, ha megmondják a kritikát velünk szemben, hát az bizony nem esik jól, mert végülis csak így tudsz változni, vagy azon változtatni, ami esetleg benned, vagy bennem
ebben
nem úgy működik.
Van, csak nem mindegy, hogy hogyan teszed.
Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, hogyha tényleg így emberi barátságról van szó, hogy én nagyon-nagyon szívesen kimondom a másiknak, hogy én szeretlek téged. És ezt például csak annak az embernek mondom ki, de például a barátaimnak is sokszor ki szoktam mondani, hogy szeretem. És nálam a szeretet szó az az, hogy nem csak egy ilyen rózsaszín buborék és szívecskék röpködnek olyankor körülöttem, hanem akinek én kimondom azt, hogy én nagyon szeretlek téged, azért mindent meg is teszek. És nem csak a számmal szeretek, hanem a cselekedeteimmel. Ott, ha én valakithez hűséges vagyok, és azt szeretem, és barát, akkor se időt, se energiát, semmit nem nézek, hanem azt nézem, hogyha neki segítség kell, akár éjszaka is nekiindulok a vakvilágnak, és megyek, hogy tudjak segíteni. És a kölcsönösség, a hűségbe, az nagyon fontos. És például ez teljesen más, de én nagyon-nagyon kutyuspárti vagyok, nekünk van kutyusunk, és a emberek nagyon-nagyon sokat tanulhatnának például az állattól, mert a kutya borzasztó hűséges, nem mérlegel, hogy rossz kedvem van, nem az a parfüm van rajtam, fáradt vagyok, hanem örül annak, hogy hazamegyek, és tulajdonképpen a szeretetet és az örömöt már állatszinten ki lehet mutatni, akkor mi emberek hogy ne tudnánk kimutatni. Csak az a baj, hogy míg mi púderezünk, a kutya az teljesen magától érthetődő módon mutatja ezt ki.
Érdekes ez a kutya dolog, mert az előző adásban is már említették a kutyát, mint a hűségnek az egyik mintapéldányát, de igazából megfogalmaztad azt, amire rá szerettem volna kérdezni, hogy azok, akiket te szeretsz, illetve akikhez hűséges vagy, hogy szerinted ők hűségesek-e hozzád, de ki már elmondtad a választ, hogy igen. Kati, te kihez, kikhez, mihez vagy hűséges?
Hát itt most a hithűségről beszéltünk, azt már tovább ugye nem ragoznám. Itt a házastársi hűség szintén fölmerül, természetesen, hogy azért választjuk
egymást.
Hány
éves vagytok házasok?
Hát egy hónap múlva leszünk 37 éve, plusz még 5 év ismeretség hozzá, úgyhogy ez talán valamit jelent a hűség kapcsán, és nem csak ilyen rózsákkal fennhintett úton jártunk, hanem bizony voltak nehézségek az életünkben, és voltak betegségek is, sok-sok probléma is adódott, de kitartottunk, és hát kitartunk egymás mellett, és megtaláltuk együtt is a közös céljainkat, de külön-külön is megmaradtak olyan hobbiaink, vagy érdeklődési körünk, amit a másikat jobban érdekli, és megadtuk a szabadság, tehát a hűségben benne van a szabadság is.
Igen.
Tehát a másik szabadságának a tiszteletbe tartása olyan szinten, hogy közösen is működjön, és külön-külön is működjön. Úgyhogy ez tényleg nagyon fontos, és a családon belül a gyermekekhez való hűség később is már, hogyha ugye kirepülnek, akkor oda-vissza kölcsönösen, hogy működjön ez a hűség. idős szülőkhöz, hogyha őket már gondozni kell, ez is egy valamilyen hűséget jelent. Én, ahogy gondolkoztam, eszembe jutott a hivatásunkhoz való hűség is. Ugye itt mindenkinek van egy nagyon szép hivatása, és mindegyik hivatáshoz kapcsolódik az is, hogy egyrészt ugye eskütétellel kezdjük. Tehát van egy eskünk, ehhez az eskühöz is hűnek kell lenni. Másrészt ahhoz, hogy megbízhatók legyünk. Tehát mindenkinek, mi ugye gyógyszerészek tanultuk, hogy a gyógyszer a termék plusz információ. Az információnak annak korrektnek kell lenni, tehát lehetőség szerint, legjobb tudásunk szerint, és ez a hivatáshoz való hűséget is jelenti, de ugyanúgy a pedagógusnak is, hogy a jövő nemzedékét neveli, és ő is korrekt dolgokat kell, hogy tanítson vele, amire később majd támaszkodhat, és azzal indulhat az életbe. Úgyhogy a tudásunkhoz, a hivatásunkhoz való hűséget is elgondoltam én ezen a szinten. És a kitűzött céljainkhoz is, hogyha azok ugye pozitív, jó célok, akkor azokhoz is legyünk hűek, és próbáljuk megvalósítani a nehézségek során is, mert én is például gyógyszertári asszisztensként indultam, és később jelentkeztem egyetemre, mert mondjuk ez volt a célom. A Jóisten segítségével, bár akkor még ezt nem tudtam, úgy felfogni saját jó kis eszemre gondoltam, hogy arra támaszkodok, de sikerült megvalósítani, és tényleg kitartani, és tényleg nem bántam meg, mert nagyon sok szépséget és mindig egy megújuló ismereteket kapok által, és nagyon szép emberi kapcsolatokat, kollegális kapcsolatokat is, betegek felüli kapcsolatokat is, úgyhogy. Tehát ezen a többféle téren látom én a hűséget.
És aztán hűségesnek lehet lenni különböző közösségekhez is. Meg hűségesnek lehet lenni az ima életünkben is, bizonyos imádságokhoz is. Már ugye elmondtátok a lényegét, ugye, hogy kikhez, mihez lehet hűségesnek lenni. Engem ugye itt a hivatás ragadott meg, hogy mennyire igazad van, hogy ugye például a pedagógusi pályának is mennyi buktatója van azért, meg hogy mennyire bele lehet fáradni, vagy el lehet fásulni bizonyos dolgokban, és mondjuk egy rosszabbul sikerült óra, vagy hát mondjuk ki, hogy mondjuk teljesen rosszul sikerült óra után, az ember azt mondhatja, hogy hú, minek jöttem én ide, vagy egyáltalán miért ezt választottam, meg kell ez nekem. De aztán, amikor a gyermek rád mosolyog, vagy oda jön, megölelget, vagy bármi, akkor ezt rögtön elfelejted, és akkor új út elővel tudsz neki vágni a következő órának, vagy a következő napnak, és megerősít. Tehát mindig jön egy kis adalék, nyilván, hogy az Istentől, hogy ne add fel, hanem jó helyen vagy te, adok neked egy kis erőt, aztán gyerünk, csinálj tovább.
Megerősítés.
Igazából a hűségnek a forrása az Isten. Az, hogy miért rakott bennünket oda, ahová, ezt ő tudja, mi majd megtudjuk remélhetőleg minél később.
Igen, én néha meg szoktam kérdezni, hogy uram, mondom, mit keresek itt, és választ még eddig nem kaptam, de másnap ugyanúgy visszamegyek. Szóval nyilván ez most így a viccnek a része, és egyáltalán nem vicces, mert azoknak nem vicces, akik velem szembe ülnek, vagy velünk szembe ülnek. De nem hiába gondolkozok azon, hogy például a múltkor elszörnyülködtem saját magamon, amikor mentem a férjemmel egy bevásárlásra az egyik szupermarketba, és ott mosolygott a cipész egy másik emberre, és mondtam, de jó, neki tud mosolyogni munka közben, szóval
amikor már...
Igen, amikor már ez idáig eljut az ember, az már úgy elgondolkodható, hogy lehet, hogy el kellene mennem inkább baratni néha, vagy...
De most, hogyha a mostani időszakra gondolok, nekem menet közben jutott eszem, itt a hűségről beszélünk, hogy ez most a járvány, a karantén időszak igencsak próbára tette mindenkinek a hithez való hűségét, az egyházhoz való hűségét, vagy megmaradt benne, tehát hogy a fizikai körülmények nehezebbek voltak, ugye, személyesen nem tudtunk találkozni, stb. Vagy megmaradt és megerősödött a hitében, aki pedig nem volt annyira akinek nem volt annyira stabil a hite, az ima élete, akkor az lehet, hogy kicsit el...
Távolodott,
vagy úgy feladta. Tehát napjainkban is vannak azért próbatételek, és ez most igencsak kemény volt. Országszerte, világszerte, egyházszerte is.
A hitnek a próbatételét éltük meg, de azért lezárásként, hiszen még nagyon sok helyig tudnánk beszélgetni, viszont sajnos műsorodjunknak vége van. Hát az Isten ugye hűséges hozzánk, és ha mi is hűségesek maradunk ő hozzá, akkor ennek meg lesz a jutalma. Mi lesz a jutalma? Hát le van írva a Szentírásba az örök élet. És akkor erre kell törekedni. És ehhez ő megadja. Ő kiválasztott minket, nem véletlenül ülünk itt, nem véletlenül lakunk ott, ahol vagyunk, nem véletlenül tartozunk az ő egyházába, tanítványainak meghívott minket már jó régen, hűséget vár cserébe, szerintem nem vagyunk rossz úton, vagy ne, legalábbis próbálkozunk, és maradjunk is rajta. Ezt kívánom mindenkinek, hogy elnyerhessük az örök élet koronáját. Egy keresztvetéssel fogjuk befejezni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Filharmónia Magyarország Filharmónia bérletének miskolci koncertjeit ismertetjük. Ezután az idén 200 éve született Jókai Mór regényíróra emlékezünk azzal a riportunkkal, amely a Balatonfüredi Jókai Emlékházban készült. Végül pedig megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatóját, Molnár Ferenc, a Doktor úr című előadását és a Bródi Sándor könyvtár novemberi-decemberi programjait. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Sasvári Ágnes, a Jókai Emlékház tárlatvezetője beszél.
Aztán, hogy olyan tárgyakat is megemlítsek, amik ma már nem léteznek. Vizitkártyatartó, ugye régen nem illett csak úgy beállítani valahova, meg volt a vizitidő. Hogyha valaki látogatóba akart jönni Jókaiékhoz, akkor előtte elküldte a vizitkártyáját, és Jókai ennek megfelelően egy kis tartóban rendezni tudta, hogy másnap kilátogatja meg. Aztán itt látható Laborfalvi Róza gyönyörű, szép, ezüst lakodalmi mennyasszonyi ruhája a hálószobában. Nem hófehér, mert a hölgyek abban az időben csak kétszer viselhettek fehér ruhát. Nem lehetett akármikor, hát lehetett ugye a első áldozáskor viselni fehér ruhát, és amikor ugye mennyasszonyok lettek, vagy első bálozók.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a múltunk pillérei. Ez alkalommal Cikó István és Ludányi Tamás egri püspökökről Budapéter atyával Klész Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Az egri püspök ugyanis megpróbálja ezeket a görög keletieket is sajátjaiként kezelni, és őket is megpróbálja megadóztatni, tehát behajtani rajtuk a tizedet. Noha ők ugye egy más egyházhoz tartoztak, és a helyi ispánok azok tiltakoznak, hogy az egri püspök az ő alattvalóikat ne sarcolja, és végül is a királyhoz fordultak, és ennek az lesz a vége, hogy a király meginti a püspököt, hogy hagyja békén ezeket a jobbágyokat.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Fiában, Krisztusban láthatóan megjelent közöttünk a láthatatlan Isten. Ő az Isten örök fia, aki az egész teremtés előtt született. Isten ő benne alkotott meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlant, a trónáló angyalokat és uralkodó szellemeket, az égi fejedelmeket és hatalmakat. Általa és érte teremtette a mindenséget, létezésében mindezeket megelőzi, és benne áll fönn minden. Olvasom a Kolosszeieknek írt levélben. A kereszténység tulajdonképpeni alapja Krisztusnak isteni atyával való lényegi egysége. Krisztus dinamikus tapasztalata az égi atyáról, a csodálatos és örök egység Krisztus és az atya között. Isten volt, és Isten maradt, bár emberré lett. Isten, aki emberségében is, velünk ellentétben, minden teremtmény és teremtettség ura. Ő előtte az ember csak a tiszteletteljes imában talál magára, mert ezáltal kerül, ő magából kilépve, a végső valóság színe elé. Urunk Jézus Krisztus, életem mestere és ura, szent, hatalmas, jelenlévő Isten fia. Te vagy a fény, aki téged követ, nem bolyong sötétségben, mert maga is fényé válik. Követni akarlak téged. Tanítványodnak érzem magam. Szeretnék úgy cselekedni, mint igaz keresztény, élni a Szentlélek erejében, a gondviselő mennyei atya oltalmában. Állj mellettem, Uram!
A fényes nap immár elnyugodó, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.